Szép napot kívánok mindenkinek, Bodnár Csaba vagyok, Eszperg itt a Szenzor, a mai műsort Kál Bogdán kollégámmal vezetjük.
Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. A mai műsorunk első felében a friss technológiai híreket dolgozzuk fel. A műsor második felében pedig egy picit áttekintjük az idei évet, hiszen közeledik az év vége, és ebben az adásban hát elsősorban azt nézzük meg, hogy milyen készülékek érkeztek idén a piacra, azok közül melyek voltak a legkiemelkedőbbek, és egyáltalán hogyan változott a mobilpiac az idei esztendőben.
Ez lesz tehát a mai műsorban, már is kezdünk.
Hírbox. Szemezgetés a technológiai hírekből.
Nemrég zajlott le az Oppo Inno Day nevű rendezvény, ami 2019-ben kezdődött, akkor rendezte meg az Oppo először ezt a konferenciát, és hát minden évnek a végére szokták ezt időzíteni. És hát egyre érdekesebb, ahogy haladunk előre az időbe, mert az Oppo mindig ezen a rendezvényen mutatja be a legfrissebb technológiai fejlesztéseit. Nem elsősorban a telefonokra fókuszálnak kizárólag, és nem feltétlenül arról van szó, hogy itt kifejezetten készülékeket akarnak bemutatni, bár az is megtörtént, hanem inkább mindenféle egyéb fejlesztésekkel foglalkoznak, amik egy kicsit ilyen jövőbemutató dolgok, és idén elég sok mindent hoztak erre az Inno Day-re. Először is, hogy az Oppo-ról érdemes tudni, hogy az Oppo a nagyon nagynak tekinthető BBK cégcsoport része, ugye ez egy kínai elektronikai vállalatcsoport, aminek rengeteg almárkája van, amilyen mondjuk a Realme, vagy amilyen mondjuk a OnePlus, és ide tartozik az Oppo is, de mindig is az Oppo volt az úgynevezett zászlós hajó, tehát a legprémiumabbra tervezett brand, és mindig az Oppo volt az a cégcsoportból, aki a leghamarabb hozta be az innovációkat, és hát nyilvánvalóan ezért is van ez az Inno Day rendezvény. Az idei rendezvényen az egyik nagyon érdekes megoldásuk egy új chip volt, aminek az a neve, hogy Marisilicon Y, ugye ez hát itt magyar nyelvterületen egy picit ilyen szórakoztató, viszont most már érdemes megszokjuk, mert tavaly ugye volt egy Marisilicon X nevű chipjük is, ami képalkotási szempontból tett hozzá sokat, főleg a sötétben történő fotózáshoz, és egyébként pont most jelent meg Magyarországon is az Oppo Reno 8 és az Oppo Reno 8 Pro, ez két felső-közép kategóriás telefon, és ott az a különbség köztük, hogy hát sok egyéb mellett, de az egyikben van Marisilicon X képalkotó segítség, a másikban meg nincs, és pont tegnap csináltunk mind a kettővel egyszerre ugyanolyan esti környezetben a belvárosban egy éjszakai fotót, és hát nagyon-nagyon látszik, hogy óriási eltérés van a két kép minősége között. De mindegy, szóval ez volt tavaly, és idén pedig ugye megjött a Marisilicon Y. És amíg tavaly ugye alapvetően a fotózásra tették a hangsúlyt, és azt próbálták javítani egy ilyen dedikált chippel, az idei évben viszont az audióra hegyezték ezt ki, és főleg a Bluetooth audióra, vagyis alkottak egy olyan chipet, ami a Bluetooth szabványt veszi alapul, de mindenféle modularizációs trükkökkel 12 megabit per szekundumos átviteli sebességet tud Bluetooth hálózaton biztosítani, ami jó 50%-kal gyorsabb, mint amit általában a legjobb Bluetooth chipek tudnak a piacon, és ezek mellett pedig kitaláltak egy elég komoly codec rendszert, fejlesztettek egy saját codeket, ami egy ugye egy ilyen file tömörítési megoldás, és ennek az az eredménye, hogy 24 bites 197.2 kHz-es veszteségmentes audiót tudnak átküldeni egyik Bluetooth eszközről a másikra, és erre nagyon büszkék, és miután ebből a chipben van egy NPU, tehát egy ilyen Neural Processing Unit is, ami ugye egy kicsit másképp működik, mint egy normál chip, ez azt teszi lehetővé, hogy olyan számítási kapacitás van magában a chipben, amivel a segítségével például meg tudjuk azt oldani, hogy egy zeneszámban hallható különböző hangszereket adott esetben, hát a térben ide-oda tudunk húzigatni egy megfelelő okostelefonon, és el tudjuk dönteni, hogy melyik hangszer melyik irányból szóljon be egy adott zeneszámon belül, tehát nem kell újra mixelni a zenét. Hát, hogyha valaki azt mondja, hogy ő neki...
Nem áll, hát ez pont arról szólna, hogy aki csinálja azt a zenét, ő kéne, hogy megálmodja, hogy ez hogy szólaljon meg, és nem tudom, ez nekem kicsit az ilyen. De technológiai szempontból tök izgi, ezt értem, de valahol meg ez így...
Valamivel megpróbálták demonstrálni, hogy mire jó
egy NPU. Igen, jó, ezt senki nem fogja használni szerintem.
Hát. És egyelőre nem is tudja, mert ugye ez egy chip, tehát nincs konkrét termék, amiben ez dolgozna. Valószínűleg majd a legfrissebb Oppo telefonomban nyilván berakják, de ahhoz, hogy ez az egész dolog működjön, ahhoz hát egyrészt az kell, hogy ugye a headsetben is Mari Silicon Y chip legyen, hiszen csak akkor valósul meg a kommunikáció, és még az is kell hozzá, hogy olyan kódolással legyenek az audio állományok letárolva, amelyek ugye ezt a lossless, veszteségmentes zenelejátszást biztosítják. Tehát, hogy mondjam, ez egy picit jelen pillanatban egy nagyon szigetüzemű megoldásnak tűnik. Oppo telefonok, Oppo headsetekkel, megfelelőképpen kódolt zenékkel. Nyilván az Oppo-nak az a célja, hogy ezt majd licenszelik, meg majd másnak is odaadják, és majd más gyártók is használhatják, és kvázi szabványt csináljanak belőle, de hát azt gondolom, hogy azért ez nagyon messze van. De okvetlenül azt lehet mondani, hogy ez egy innovatív elképzelés, abszolút, és hogy láthatóan igyekeztek és kigondoltak valami újdonságot. A másik szintén ilyen innovatív dolog, az már konkrétan egy termék, ez az AirGlass nevű szemüvegjüknek a második generációja. Ugye az első generációt mi is ki tudtuk próbálni néhány héttel ezelőtt. Ugye itt arra kell gondolni, hogy van egy szemüveg, és az ember felveszi a fejére, és egy mikroLED projektor az egyik lencse elé, vagy lencsére vetít rá szöveges információkat, amik ugye mondjuk jót tesznek, akkor az ember hosszú szöveget kell prezentáljon, akkor az úgy gördül a szeme előtt, és akkor ugye tud beszélni, olvassa gyakorlatilag, illetőleg hát ilyen navigációs és egyéb célokra is lehet adott esetben használni, plusz nyilván van benne egy ilyen, hát el lehet érni a telefonba beépített asszisztant rendszert, és akkor annak az üzenete is ezen jönnek ki. Most kijött a második generáció, még jobb lenne a mikroLED, még könnyebb, mert csak 38 gram az egész, és van benne most már a mikrofon, meg hangszóró, és telefonhívásokat is lehet kezelni, de ez azért ez még mindig skifi, és az első generációs AirGlass sem, és a második sem fog jönni Európába, hanem ez egy ilyen fejlesztődnek szánt, ilyen AR szemüveg, ami hát alapvetően Kínában került piacra. És még mindig nincs vége, mert terméket is hozott az Oppo az InnoDay-re, méghozzá két összehajtható telefont, és nyilvánvalóan az InnoDay az tipikusan jó terep arra, hogy egy ilyen kicsit még ilyen futurisztikusnak ható készülékeket mutassanak be. Egyrészt behozták a Find N2-t, ami a tavalyi Find N-nek az utódja, ez a könyvszerűen összecsukható telefonok területére tartozik, vagyis olyan, mint amilyen a Galaxy Fold. Viszont ugye a Find N is és a Find N2 is egy picit máshogyan közelíti meg ezt az összecsukhatósági dolgot, mert ezek inkább meg zömök telefonok, vagyis egy elég rövidke készülék, de relatív széles összecsukva, egy kompakt jellegű kialakítású dolog, hogyha össze van csukva, ha meg kinyitjuk, akkor meg ugye ott van ott is egy belső nagy kijelző, és igazából azt lehet mondani, hogy fejlesztették a korábbi modellt, könnyebb lett, gyorsabban tölt, jobb a kijelzője, jobb benne a hangrendszer, jobb benne a chipset természetesen, tehát kicsit jobbak a kamerák. Nem sorolom ezeket mind föl, már csak azért sem, mert ahogy az első generációs Find N, úgy a Find N2 sem jön Európába, ám hoztak egy flip-szerűen összecsukható telefont is, aminek ugye az a neve, hogy Find N Flip, és ennek viszont lesz európai premierje, méghozzá valószínűleg a jövő évi barcelonai világkiállítás környékén, és ugye ez sokkal inkább Európa számára van számva, mert Európában ugye a Samsung Galaxy Fold Flip 4 mellett már a Motorola Razr-nek a 2022-es kiadása is kapható ebben a form faktorban, plusz a Huawei-nek is van egy ilyen modellje, de az inkább csak egy tech demo, és most jön harmadik vagy negyedik szereplőként az Oppo-nak ez a készüléke, aminek az a különlegessége, hogy ugyanúgy néz ki körülbelül egy négyzetes alakú dolog összecsukva, és ha kinyitjuk, akkor vesz fel egy normál telefon formáját, MediaTek chipsettel, két kamerával, jó kijelzővel, 44 wattos gyors töltéssel érkezik, de attól tér el a többi ilyen jellegű cucctól, hogy egy jóval nagyobb külső kijelzőt tettek a fedlapra, aminek ráadásul a képaránya az pont megegyezik azzal, mint amilyen a belső kijelző, vagyis konkrétan lehet tükrözni a belső kijelzőnek a részét a külsőre, ugye összecsukva egy ilyen kis miniatűr okostelefonunk van, hát bizonyos értesítési funkciókra nyilván teljesen megfelel, meg ugye selfie készítésre, meg egyéb ilyen fotós dolgokra, de azért alapvetően ugye az a lényeg, hogy ha kinyitjuk, akkor kapunk egy nagy kijelzőt. Kíváncsiak vagyunk, hogy mennyi fog kerülni Magyarországon, biztos, hogy fogjuk tudni tesztelni, és akkor majd a tapasztalatainkat megosztjuk a hallgatókkal. Átadom a szót.
Köszönöm, hogy 10 perc oppózás után arról számolnék be, hogy az Atomico kockázati tőkebefektető cég legutóbbi elemzése a napokban vált elérhetővé, és ebben azt állítják, hogy az európai tech szektor értéke idén 400 milliárd dollárral csökkent, a kockázati tőke pedig 18%-ot zuhant 85 milliárd dollárra. 1 milliárd dolláros értéket meghaladó unikórnis cégekből pedig 105 helyett már csak 31 van. mindez azt jelenti, hogy ő, ha tényleg így van, hogy itt igazából egy lufi így kipukkadt épp azzal kapcsolatban, hogy startupok, meg kockázati tőke, meg minden itt szárnyalni fog. A tőzsdén jegyzett és privát cégek összérték Európában egyébként már csak 2,7 billió dollárnak felel meg, szemben a tavalyi 3,1 billióval, tehát 0,4 billió amerikai dollárt zuhant a cégek értéke összesen. A jelenséget a pénzügyi helyzetnek, az ukrán helyzetnek, a csökkenő szakembereknek, tehát a egyre kevesebb szakembernek tulajdonítják. A piaci nyomás miatt a legsikeresebb európai cégek is kénytelenek voltak alacsonyabb értékelésre és rosszabb a pozícióra átállni. A Klarna például 85%-ot veszített egyetlen év alatt a becsült értékéből a legutóbbi tőkebevonáskor. Az Atomico szerint az európai tech-szektor globális pénzügyi válság óta legnagyobb kihívással néz szembe jelenleg. Az iparági szereplők a felmérések szerint ugyanakkor bizakodóak.
Visszatérnék a telekommunikációs piacra. Nem csak az Oppo, hanem a Xiaomi is hozott új telefont, és ez is fontos modell, mert jön Európába is. Megjött ugyanis a Xiaomi 13-as szériájának egyelőre két darabja, a sima 13 és a 13 Pro, és ezek mindig a legtöbbet tudó Xiaomi készülékek a piacon, szóval érdemes megnézni ezeket részletesebben is, hogy miket tudnak, mert amit ezek tudnak, azt tudja nyújtani a Xiaomi maximum. Ami érdekes az egészben, hogy ez egy vasárnapi napra eső bemutató volt, aminek leginkább az volt az oka, hogy ugye a korábbi kínai pártfőtitkár hát elhunyt, és emiatt minden kínai cég eltolta bemutatóját, és így került a Xiaomi bemutatója vasárnapra, és a 13 Pro az tényleg egy abszolút csúcsmodell, van egy óriási 6,73 incses 3200x1440 pixeles OLED kijelző rajta, 120 Hz-es frissítéssel, és azt mondja a gyártó, hogy 1900 nites pontszerű fénysűrűséget kínál, az nagyon-nagyon világos, tehát az minden körülmények között az látszani nagyon, fog, az mert ugye az 1400-ra is már azt mondjuk, hogy az korrekt. Gorilla Glass Victus van rajta természetesen, tehát az egyik legfrissebb védelem, és ami ugye nyilvánul a legfontosabb, hogy milyen hardvert kapott, a Snapdragon 8 Gen 2 kerül már bele, ugye ez a legfrissebb Qualcomm chipset, lesz 126-os töltés, 4820 mAh akkumulátor, és ami nagyon érdekes, hogy a hátlapra három kamerát raktak, és mind a három 50 megapixeles, ami elég ritka, még a csúcsmodellek között is. A főszenzor, tehát a normál látószögű szenzorunk, az egy 1 incses szenzor, ez ugye a Sony-nak az IMX 989-e, amiről tudjuk, hogy elég jó teljesítményt tud, hogyha megfelelő hardware és algoritmus van mögötte. Van mellette egy ultraszéles szenzor, szintén 50 megapixelben, és természetesen van egy zoom szenzor is, ami szintén 50 megapixeles. Android 13 lesz rajta, már az új MIUI 14-es Xiaomi rendszer, és hát elvileg, ami még új és eddig nem nagyon volt, hogy IP68-as védelmet is kapott a készülék, vagyis valamilyen körülmények között por és vízálló. Az szokott lenni a trend, hogy ugye bemutatják ezt Kínába így év végén, ez mondja megtörtént, és ők is azt mondják, hogy körülbelül amikor a Mobile World Congress esedékes, így február végén, akkor hozzák be Európába is ezt a csúcsmodellt. Szerintünk nagyon-nagyon drága lesz, már a yuanos ára is hát rettentő magas, de ettől függetlenül hát lehet egyfajta alternatívája a Samsungnak és a Samsungnak, mert nagyon más csúcsmodellek a magyar piacon nem nagyon vannak.
Az Európai Unió versenyhatóságának döntése értelmében a jövőben az EU tagországok könnyebben tudnak majd állami támogatások formájában finanszírozni gyors internet elérést. Az Európai Bizottság konkrétan azt szeretné, hogy 2030-ra minden európai háztartásban gigabites internet elérés legyen, a lakott területeken pedig mindenhol legyen 5G elérés. Ennek érdekében állami támogatást adhatnak a kormányzatok a szélessávú hálózat támogatására, ha azok legalább 1 gigabit per szekundumot tudnak lefelé, és 150 megabit per szekundumot fölfelé. Itt ugye a vezetékes internetről beszélünk. A mobil hálózatok támogatása pedig akkor engedélyezett, ha a meglévő vagy a tervezett hálózat minőségét is fejlesztik vele. Az átláthatóság keretében a kormányzatok kötelesek lesznek az állami támogatás kiírása előtt legalább 30 nappal nyilvános konzultációt tartani. A kritériumok közé környezetvédelmi és energiaügyi szempontok is kerülnek. Már a 100 ezer eurós projektekről is nyilvánosra kell majd hozni egyébként az adatokat. A versenyhatóság mindezek mellett arról is döntött, hogy milyen feltételek mellett kell monitorozni a hálózat teljesítményét, és visszavenni a pénzeket, ha nincs meg a várt szint. Hát az a helyzet, hogy most szerintem ettől a gigabit per 150 megabittől igen, igen messze vagyunk. Nekem a belvárosban van gigabites internetem otthon, de az fölfelé inkább 30 megabit, úgyhogy tök jó, amúgy szeretnék 150-et fölfelé, és egyébként 2030 már annyira nincs is messze. Nem mintha egyébként, tehát szerintem ezt mi meg fogjuk tudni itt Magyarországon ugrani, nálunk azért az internet hálózat elég jó, és a mobil hálózat is, mert ugye viszonylag síkország vagyunk, és nem túl nagy földrajzi területtel. Más országok szerintem ezzel jobban fognak küzdögetni, hogy mindenhol gigabites net legyen otthon.
Engem jobban megfogott itt a mobil hálózatos része ennek a dolognak.
Mindenhol 5G?
Igen.
Lakott területen ugye?
Hát igen, de hogy ugye, hogy mondjam, tehát egy 100 fős falu is lakott területnek számít, és oda nagyon durván túlzás egy 5G antenna.
Hát ezek szerint nem. Az Európai Bizottság nem így gondolja, Bog.
Jó, azt igen, hát hogyha mondjuk, ha úgy nézzük, hogy a szolgáltatók viszont így gondolják, akkor értem, hogy miért pályázhatnak extra forrásokra,
pont
mert maguktól nem csinálnák
hát
meg.
Budapest nyilván már most is tök jól le van fedve 5G-vel, meg a nagyvárosokban is, hát dinamikusan fejlődik, viszont egyébként meg miért ne lehetne egy 300 fős faluban egy tök jó kis tech startupot csinálni, igaz ugye, hogy az előbb elmondtuk, hogy hát annyira sok pénz már nincs mögötte, és oda miért ne lehetne 5G-t egyébként bevezetni, és erre lehessen pályázni EU-s pénzből, és olyan hálózatra költődjön elhez az EU-s pénz, azért ez is egy fontos paraméter ugye mindennek az ismeretében, hogy tényleg a hálózat minősége legyen olyan, amire a pénz ment is.
Jó, akkor...
Szóval szerintem valid.
Egyet értek.
Én ennek örülök.
Akkor rendben. Okay.
És onnantól egyébként, hogy lehet majd pályázni gigabites, tehát hogy utána szerintem a piaci alapon bővülő régiókban, nagyvárosokban, ott ezt én azt remélem, hogy túl is fogják licitálni majd a szolgáltatók, tehát én itt már 2 gigabitet, meg 3-at vizionálok az otthonomba, hát meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
Mennyi időnk van még?
Van még körülbelül 4 percünk,
szuper.
3.
A bizonyára a hallgatóknak is feltűnt, hogy az imént elmeséltem a Xiaomi 13 Pro specifikációit, de a sima 13-ról egy szót nem ejtettem, ezt pótolnám most a következő 1-2 percben, mert ugye megérkezett egy ilyen megfizethetőbb Xiaomi csúcsmodell is, aminek az a legfontosabb paramétere, hogy 6,36 század hüvelykes a kijelzője, és ez a jelenlegi okostelefonos mezőnyben kifejezetten kompaktnak számít, tehát nem lesz egy ilyen nagyon kicsi telefon, de azért ez messze van attól a tepsi mérettől, amit mostanában a gyártók szoktak kihozni. És ennek is van egy tök jó főkijelzője, nem olyan nagy felbontású, mint amilyen ugye a Pro-nak, de szintén 1900 nites fénysűrűséget ígérnek vele, 720 Hz-es frissítést, és miután ugye ez egy kisebb készülék, ezért valamennyivel a kamerákon is vágni kellett, ami azt jelenti, hogy itt csak 54 megapixeles főkameránk van, és a segédkamerák sem olyan profik, mint amilyenek a Pro verzióban, de a főkamera mellett van optikai stabilizáció és egyéb trükkök is, valamint itt is megvan a Gorilla Glass Victus védelem, és ami talán még fontos, hogy 50 wattos vezetékmentes töltésre is képes a telefon, vagyis vezeték nélküli töltést is igen nagy sebességgel tud magához venni, ami relatív ritka még mindig, tehát a vezeték nélküli töltésről azt tudjuk, hogy ilyen 10-15 wattos. Azok a gyártók, akik ennél magasabbra mennek, azok nincsenek sokan, viszont azt is érdemes tudni, hogy ehhez viszont speciális töltőpadra van szükség. Az, amit ilyen bármilyen webshopban meg lehet venni töltőpad, az nem fogja tudni 50 watttal ellátni ezt a telefont sem, hanem a Xiaomi-nak a saját megoldását kell használni.
A Google a múlt héten úgy döntött, hogy költségcsökkentési okokból a Waze és a Google térkép szolgáltatásokon dolgozó csapatokat egyesíteni, ezzel racionalizálva a folyamatokat, konkrétan egyébként a Google térkép csapat alá fogják beolvasztani a Waze dolgozókat. Ugye a Waze-t még 2013-ban 1 milliárd dollárért vette meg az Alphabet, most pedig a Google Geo részlegébe integrálják, amely a Google térkép, a Google Earth és a Street View szolgáltatásokon dolgozik. A Waze korábbi vezérigazgatója távozik a cégtől, a Waze viszont önálló appként megmarad, megtartva ezzel a globális szinten jelenleg elérhető kb. 150 millió havi felhasználóját. A közlemény szerint egyébként a technikai együttműködésből mindkét csapat profitál majd. Sundar Pichai egyébként júliusban ígérte meg a folyamatok és a befektetések racionalizálását ott, ahol átfedések voltak. Noam Bardeen, korábbi Waze vezető pedig még 2021 elején panaszkodott arról, hogy a Google adat nem tudnak nőni, és a növekedés valószínűleg sokkal jobban ment volna nekik, hogyha független cégként tudnak tovább dolgozni. Hát egyébként valahol logikus dolog ezeket a befektetéseket racionalizálni, mert két igen hasonló, tehát sok szempontból igen hasonló szolgáltatása van most a Google-nek, ugye a térképek meg a Waze, tehát fölösleges két csapatot fenntartani. Azért azt szerintem sok autósnak jó hír, hogy a Waze független appként az továbbra is megmarad majd. Ez volt a Szenzornak az első fele, most jön egy kis reklám, feles hírek, zene, aztán jövünk vissza, maradjanak velünk.